Isten és Somogyi Márton, valamint a szerkesztő Berecz Renáta nevében is Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus, a béke királya, ma is azt kiáltja a keresztjéről. Tegyétek le a fegyvert, emlékezzetek, hogy testvérek vagytok, mondta 14. Leó pápa a Szent Péter téren bemutatott virágvasárnapi szentmisén, amellyel megnyitotta a nagy hetet. A szertartás a Szent Péter tér közepén álló obeliszknél kezdődött, ahol 14. Leó megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajfa ágokat és pálmaleveleket. Ezeket tartották kézben bíborosok, püspökök, az egyház más tagjai és a hívők is. A Szent Péter bazilika előtti szabadtéri oltárnál mondott homíliájában az egyházfő Jézusról, mint a béke királyáról beszélt. Hangoztatta, hogy miközben ő kereszthalálra készül, mások háborút készítenek elő, miközben ő kitart a békességben, másokat az erőszak uralja, miközben ő vigaszt nyújt az emberiségnek, mások botokat és kardokat ragadnak meg. Jézus átöleli az emberiség történetének minden korában és minden helyszínén emelt kereszteket. Meglátjuk benne a keresztre feszítetteket, sebeiben a mai emberek sérüléseit, kiáltásában a most szenvedők sírását, azokét, akik elvesztették a reményt, betegek, magányosok, erőszak vagy háború áldozatai, mondta 14. Leó pápa virágvasárnap homíliájában. A Szent Mise után, az úrangyala imádság előtt mondott beszédében 14. Leó pápa virágvasárnap megemlékezett a közel-keleti keresztényekről, akik, hangoztatta, a háború miatt nem biztos, hogy meg tudják tartani a húsvéti szertartásokat. Krisztus szenvedéséhez hasonlította a háború sújtotta népek szenvedéseit, és a béke útjának konkrét megnyitását sürgette. A pápa megemlítette azokat a tengerészeket, akik a most zajló háborúban a tengeren veszítették életüket. Érdemes már most ellenőrizni a személyi okmányok lejárati idejét, hiszen az április 12-i országgyűlési választáson voksolni kizárólag a választás napján is érvényes okmányokkal lehetséges. Javasolta a választóknak a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium távirati irodához megküldött közleményében. Az április 12-i választásokon a választópolgároknak érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kell igazolniuk személyazonosságukat. Fontos változás, hogy a lakcímkártya nem feltétele a szavazásnak. Lejárt okmánnyal nem lehet szavazni. Fontos, hogy a személyi igazolvány és a jogosítvány is az igényléstől számított 8 nap alatt készül el, ezért az új okmányt javasolt legkésőbb a húsvéti ünnep előtt, április 2-áig igényelni, hogy biztosan átvehető legyen a választás előtt. Az útlevél esetén magasabb illeték befizetése mellett lehetőség van sürgősségi vagy azonnali 24 órán belüli okmányigénylésre is, írták. Beregszászon, Ungváron és Csíkszeredán vennék át legtöbben a szavazási levélcsomagjukat. A három külképviseleten több mint 27 ezeren vennék át a levélszavazáshoz szükséges dokumentumokat, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson. Ehhez március 18-áig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe. Ezt több mint 497 ezeren tették meg. A levélben szavazók a regisztrációkor választhattak, miként akarják megkapni az országos listás szavazólapot és tartalmazó levélcsomagot. Választhatták a postai kézbesítést, de kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a postai kézbesítést több mint 460 ezeren választották, a személyes átvételt pedig valamivel több mint 36 ezeren. Végül az időjárásról. Jobbára felhős vagy borult marad az idő. Az ország keleti kétharmadán többfelé várható eső, zápor. A legtöbb tartós csapadék nagyobb eséllyel a déli tájakon hullhat. Egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet. Nyugatabbra kevesebb helyen eshet. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A hőmérséklet napközben 7 és 13 fok között alakul. Északkeleten, keleten lehet ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő. Híreket hallottak.
Reklám. Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy egyórás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagy csütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Debreceni Sándor, késes népi iparművészt, akinek neve természetesen összekapcsolódik Miskolc városával, hiszen itt él, ebben a városban, itt is dolgozik, és jelenleg is itt a műhelyében ültünk le egymással beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy fogadott engem, és hát újabb információkkal szolgálhatunk a kedves hallgatóknak, hiszen a közelmúltban a Tűzzel Vassal fesztiválján Ön, mondhatom úgy, hogy a luxus kategória gyűjtői díját is elnyerte, valamint a részvételért is kapott egy emlékplakettet és egy emléklapot, tehát ezek a díjai, amelyekkel büszkélkedhet. Szívből gratulálok Önnek ezekhez a díjakhoz.
Nagyon szépen köszönöm, és azért örülök valóban ennek a külön díjnak, tehát egy plakett is nagyon szépen megcsinálta. Aki csinálta a Tűzzelvastal is, egy eszméletlen szép helyen a székesfehérvári skazzányban gyönyörű időnk volt. Na most az emléklapnak is nagyon örülök, a plakettnak is, de a lényeg az, hogy azt be tudtam bizonyítani, hogy a gyűjtőit, ezt egyébként a Kocsis Feri Bicskás barátom javasolta, hogy nagyon sok külföldi igényes, aki nem csak a 17 ezer forintos bicskát vásárolja meg, hanem kell neki a 600 ezer forintos is, és ezzel a gyűjtői kategóriával bebizonyítottak, hogy erre is van igény. Tokióból megkaptam a japán katalógust, ami 4 oldalból vagyok színesben, arról csak annyit kell mondanom, hogy ez az Ichiro Hattori, aki 17. generációba kovácsolnak ezt az acélt. Nagyon különleges, mert a középső vágóérő, ami 3% szenet tartalmaz, 68 HRC keménységgel bír, ez 63,5 rokvere, onnan tudom, mert holnap megyek fel a hőkezelésébe, hogy ugyanilyen kést fogok csinálni, és a vágóér 63,5 rokvere van visszaengedve, 60 réteg nikkel van rákovácsolva két oldal. Stabilizált ébenfanyél, két mozaikszeges Amerikából, kosjegye a kedves feleségé, és az oroszlán van betéve, szintén kos és oroszlán van, de és egy gyönyörű tokba van betéve, egy rájobbér tokba van az egész, és hát maga az összhatás is hát különleges élményt nyújt. De mondhatnám a bicskát is, 5 ezüstből van az 5 nagy vad, szintén 6 toripengével, és ebben még az az újdonság, hogy a stabilizált kaferbival alá tettünk egy zöld prespánt, a gyémántal be van írva a rúgóba, hogy 6 tori, és az 5 ezüst vad nagyalban a magyar címet, amit a Pénzverdébe csináltatok meg, vagy ezüstből, vagy pedig 14 karátos futatott aranyba készül. Hát hihetetlen a pengének a savazás utáni, mikor le van polírozva, kagylópéznek hívják egyébként magyarul, ez egy csoda és egyedülálló a világon tulajdonképpen.
Esztétikai élmény ez a szemnek, tehát a gyönyörű mestermunka, és mindemellett természetesen funkciójában is jól működnek ezek a kések. Igen. És még van egy szalonnázó bicskánk.
Ez egy gyönyörű szalonnázó bicska, azért terveztem át, hogy mindig össze-vissza csetlettek a bicskák, mikor mi van, olyan 100 darab van a illeszve a rúg, a hátsó záros, tehát megkedhetem bele a vajat, és akkor bezárom, közben meg az őzet is meg lehet vele nyúzni, és egy varaskos disznó, lehet látni azt a gyönyörű mintázatát, a varaskos disznó, ez a legkeményebb csontharmat Attila szerint, de olyan szépen látszik az erezete a varaskos disznak, és ő a egyik legkeményebb csont, mert tesznek elefántagyarba, az szites engedélyes, tesznek mamutagyarba, az különböző színekre. A Német Laci barátom itt a gyárban meg szokta stabilizálni, az azt jelenti, hogy 200 bárra két komponensű akra egyet, tehát átnyomnak. Egyedül a vasfán meg az elefántagyaron nem megy át, még az ébenfa is összezsugorodik, meg a szarvasagant is.
Mert hogy fontos ez a csont, hogy ez adja a bicskának a nyelét, a szépségét,
és a nyelét. Szóval eszméletlen. És ezeket különböző színűkre még meg lehet festeni, zöldre, pirosra, kékre, amilyen színre akarok.
És melyik az a bicska, amelyel elnyerte a külön díjat?
Ez a gyönyörű bicska, meg ott van a testvére a másik, ez most a nyíregyházi gyűjtő birtokába visszaküldtem, certifikációval mindennel együtt. Itt is az 5 nagy van szintén ezüstből, gyönyörűen be van téve ezüst keretbe a magyar címmel, itt 14 karás aranytonnal futtatva, és itt pedig a két srimsó van, elefántagyarban a vaddisznó, meg a muflon, szóval ez eszméletlen, hogy milyen gyönyörű. Tulajdonképpen a tulajdonosnak is nagyon tetszik, és én meg annak örülök, hogy a két tulajdonos, most már van a Szemcsák Miklós barátom, aki benne van a japán katalógusban, megengedik, hogy meghódítsuk Európát, és akkor Salzburgtól kezdve Bécsig idáig eljutottam Münchenbe, eljutottam Brnóba.
És ha már bicskák, jó néhány itthon előttünk most az asztalon, ezeket már részben ismertettük is, hogy hogyan néznek ki, akkor milyen a jó bicska? És milyenek azok a debreceni sándoros bicskák, amelyekről meg lehet ismerni az ön munkáit?
Bent van az alszpoétikám, hogy mit mondtam, hogy egy jókésnek, élesnek, esztétikusnak és eladhatónak kell lenni. Na most ergonomilag meg szoktam mérni a gyűjtőnek, a kéznek a szélességét, mert ha egy nagy kés, az előbb említettem annak a gyűjtőbarátunknak, hogy zongorista ujjai vannak, 18 mm-re hosszabbra kellett tenni a pengét. A kokaból a nyeret úgy választottam ki, a benne lévő díszítéseket is, tehát oda kell figyelnem, mert ő fogja használni. Tehát én minden megbeszélek a kuncsavtal, minden kikérdezek, bekarikázom, és én csak a munkadíjamat veszem. Ennek a bicskának úgy hívjuk, hogy az előke vagy bakni. Ezt a Kocsis Feri barátomtól kaptam, egy 20x20-as olyan fém, azt hiszem alpakának hívják, ilyen sárgás aranyszíne van, látod? Ezt lekovácsoltattam egy másik kovács barátommal 4-es lapba, és az a 4-es lap lett ide feldolgozva a saját kezemmel, és azzal lett mellé lett beillesztve ezen például a stabilizáció. Szürke marha van, de láttátok, hogy a székezászlót is be lehet tenni tűzománcból, vagy bármit meg lehet csinálni. Köteles vagyok kiszolgálni azt, aki fizet nekem.
Az acélról is beszélnünk kell, a Hattori acélt megemlítette. Magyarországon kevesen dolgoznak ezzel az alapanyaggal.
Én magamon kívül egyszer a Hochstein család csinált egy ilyet, de ezen kívül én nem tudok, és még meg kéne említenünk a Nagy Szénástól, Pantheonról, Hídvigi Béla, a Világvadásznak én csináltam, a Szafaris búcsúztatóján én csináltam egy gyönyörű kést, amit azt birtokában Rütön 13-on voltam fent, hát eszméletlen villába sikerült bemennem, és ő pedig azt dedikálta tavaly a Fehován. Las Vegasba vette át egyébként a díját, a Pantheon díjat, tehát ez a legnagyobb kitüntetés, amit vadász elismerhet, ez van beleírva, hogy Debreceni Sándor, a vadász kérdzsáltás dojenjének sok szeretete, Hídvégi Béla világvadász. Úgyhogy ez a másik nagyon nagy megtetszés, mert aki azért Hídvégiből a lássanak egyszer kést csinál, akkor az már tudja, hogy hova került. Rengeteg vadászkiállításokra járom, Győrbe voltam, a Gasztonyi úrnak csináltunk 3 gyönyörű bicskát, 2 az unokájának, magyar címer lett ott is betéve, zsiráfcsontból, palisander gyökérből, elmelyek, megstabilizáltatom, a ragasztókra nagyon oda kell figyelni, mert egy budai várba például olyan 55 fokokat lehet mérni, és hogyha egy nem úhú ragasztóval ragasztott fel a saját nyeledet, nekem már volt, hogy tönkrement, leúrott a nyélszabályszerről a nyérről, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, a legjobb ragasztókat szabad használni.
És beszéljünk még akkor az acélról, erről az alapanyagról, ami tulajdonképpen hát a bicskának és a késnek is az élességét és a
esztétikai
szépségét jelenti.
A 260 réteg rákovácsolva, én nem tudom, hogy az Ichiro Hattorin kívül más nagyon-nagyon kevesen csinálnak, hogy rozsdamentes-rozsdamentesre tud kit csinálni. Ezt be tudom bizonyítani, nagyon hihetetlen technológiai eljárás, a hőkezelés is, és visszaengedve 63,5 rokvel tud, még csak annyit, hogy ennek megmutatom most itt a vágási technikáját, most halljátok, amit csinál a kés. Hallod ezt?
Igen.
Na, körülbelül borotválkozni lehet a késsel. És most megint szerencsés vagyok, mert körülbelül 3 embernek fogok csinálni vadászkést.
Ha már esztétikáról beszélünk, akkor a kés és a bicska teljességéhez hozzátartozik a tok is.
Na meg a másik, akkor ez
nagyon fontos
kategória, hogy nagyon jó, hogy ezt említetted. Egy miskolci szégyártónak a nevét, Berec János szeretnék megemlíteni, aki szintén népművész lett. Ő Diógyőrbe van, 2 helyen vagyok egyesületben, a Kisgyőrbe, és itt a Fügeri Márta népművészetség. Nagyon jó a társaság, a vezetőtől kezdve mindenbe segítenek, és ő a szégyártos, ezeket a fűzéseket a János csinálta. Most is csinál 3 tokot nekem, tehát nagyon különleges, nagyon szépen dolgozik. Nézd meg azt a fűzést, ez csoda, mintha össze lenne nőve. A betétek, a legvánt, hogy ki van vágva a tok, hogy a gyűjtő birtokában a vitrínbe beláthat a saját erezetét, nézi a vadászkésének, mert ő gyönyörködik benne, azt veszi.
És ezek mind egyedi tokok, tehát még egy ilyen a világon nincs.
Ebből egy darab van, általában gyűjtőnek, láttátok, a bicskában be van írva még a Hattori neve, és gyémántal be van írva. Meg kell említenünk még a vésést, tehát ez a gyönyörű ezüst vésést, azt a Svint Andris barátom csinálja Kaposváron. A Harmat Attila, aki mondtam, hogy a csontmetszést, azt a Harmat Attila és a Mátyás Balázs csinálja, az egyik Kőszegen lakik, a másik Kaposváron, a harmadik pedig Balatontapolcán. A lézerezést, a miskolci lézerést, most megemlítettem, hogy a Varga György urat olyan szinten segítenek a lézerezésbe, aranybetűvel, különleges betűket, a magyar címet rá szoktam tenni, kiírjuk a dátumot, például beírom, hogy RVA34 az acélnak a minősége, a DS logót ráteszem. Ezek az olcsóbb megoldások, nem szabad árról beszélnünk, de például egy ilyen srimsó vagy bulinó elég jelentős összeg. És a vésések, na most az aranykeretbe rakás, nem mindegy, hogy ezüstből megy bele az elefántcsont köré az ezüstbe rakás, vagy 14 karátos aranyból. Ezek a mesterek mind világszínvonalon vannak. A vésnökök, a szégyártók.
Igazi csapatmunkáról beszélünk akkor ebben az esetben. Tehát ezek a remek művek, és ezek a szép, szó szerint kézműves remekek, bicskák és kések, ezek több mesterember igazi mestermunkájának eredményei.
Ez egy munkámból adódik össze, és mivel egy-két díjamat azért hagyd mondjam már meg, hogy a 11-szer nyertem kézműves remeket, ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, mindig 3 új díjjal kell nevezni, és az azt jelenti, hogy 11 éven keresztül 33 új termékem van. És ezzel azért nem nagyon sok kézműves se tud dicsekedni, mert nagyon nem egyszerű. 10 mm-rel hosszabbra tervezed a bicskát, az kapa lesz belőle. Ezt komolyan mondom, ezt már régén is mondtam. Nagyon nehéz tervezni bicskát, míg meg kell említenem a Faragó barátomat, aki ezt a Viking kollekciónak a szilvafából a Merényi Józsi barátom faragta, segített az elefántcsont, nem egyszerű volt összerakni, majdnem a ragasztó megkötött, úgyhogy ez egy tényleg egy gyönyörű faragásai vannak a szilvatartón. A japán katalógusra még egy mondattal visszatérve, hogy a garázsomnak a falán vannak ilyen különböző fotók, ki van írva, hogy csúcs ez a Hattori, ez is látszik a katalógusba, és még a fegyvergyártó cégnek sincs katalógusa, nekem van, 2 kaptam Tokióból, az egyik az én birtokomba, és meg kell említenem még a városvezetést, aki nagyon pozitívan állt a dolgokhoz, és még el ne felejtsem, egy nagy megtiszteltetésben volt részem, a mongol nagykövet úr fogadott, és ebbe a japán katalógusba pedig benne vagyok 4 oldalba színesbe, szóval eszméletlen, és nem beszél össze az ember a japánokkal, ugyanazt a toprointos formát csinálják, és még az a különleges, hogy amíg ott félkész állapotban van a bicska, hogy le van fotózva, itt van az orrotok előtt, úgyhogy ez eszméletlen öröm, és nagyon jó kapcsolatban van, több mint valószínű, hogy fog rendelni a nagykövet úr is, és hát a mongol zászló előtt le vagyok fényképezve egy kis bicskával, szóval hihetetlen dolgok ezek, hogy szinte mikor felmegy az ember azért a Rózsadombra, Bogár utca 11, azt hiszem a mongol nagykövetség, és mikor bemegy az ember egy ilyen irodába, ahol, mert azt tudom, hogy 33 millióan élnek kint, akik a magyarok testvére, az ujgurok, és akkor ránézek a mongolokra, hogy tulajdonképpen a testvéreink.
Thank you.
Alapanyagokról is beszélnünk kell,
igen,
hiszen a riportra készülve ébenfát, tujagyökért, vasfát,
rózsafát
mutatott bengét, nekem.
Bengét, palisandergyökeret. Ez
igen,
egy korzikai olajfa, mint a csont.
Ha összeütjük a korzikai
olajfát
akkor ilyen hangot
ez
ad.
Ez egy ausztrál fűfa. Ezt 10 éve dugdosom, ilyen pöttyök vannak benne, és hát nagyon szép, ez pedig a kígyófa, amit a miniszterelnök helyettes úrnak tettem fel a nyelére, nézd meg, ezt le van stabilizálva, és mint a kígyónak a bőre.
Szóval ezek az alapanyagok sem semmik, hogyan választja ki ezeket az alapanyagokat, és hogyan szerzi be?
Van egy barátom Berlinbe, a Misi barátom, és a honlapon tanulmányozgatjuk, például egy mamutfokhoz se egyszerű hozzájutni, egyiket Amerikából szereztük be, azt a lilás rózsaszínét, vagy például láttátok a lila rája börtököt, azt kell tudni, hogy mindent megfestenek, tehát a bőr alapilag fehér, és akkor az meg van festve, vagy egy varaskos disznóagyart, azt a Virág Pisti barátomtól kaptam, a fia Afrikába dolgozott. Tehát nagyon sok barátom, ezek mind besegítenek. Másképp egyedül nem tudnám megoldani. Tehát Berlinből kapok egy mamutfogat, Amerikából kapom a vasfákat, láttad, itt van az amerikai katalógus, a mozaik szegecseket. Tehát ezek azok a gyönyörűségek, amit nagyon nehéz és nagyon drágák.
Szóval kapcsolat.
Rendszerrel egyik szüli a másikat. Szóval hihetetlen csontok vannak, de a mamutnak a foga is különleges, mert keresztbe van elvágva, megragasztják, és tulajdonképpen az akrilgyanta tartja össze, és most képzeld el, rózsaszínbe egy mamutfog. Eszméletlen, láttad a bicskával, szóval ezek a csodák. Na most, mikor egy mamutagyat, láttad a zöld mamutagyat, megpolírozok egy teveszőrfilcen, azt a gyárba kaptuk, ez se nem kemény, se nem puha, és nem égeti meg, mikor rámegyek, képzeld el. Viszont megmutatok egy szarvasagancson, hogy kell ilyen színt csinálni, ha jobban rányomom, úgy megégetem a szarvasagancsot, hogy azt hiszed, hogy az az eredeti színe, csak közben a filccel tudom elérni ezt a hatást. Gyönyörű palipaszták vannak, és még egy nevet meg kell említenem, ezeket az acélokat nem tudnám az Urbán Balázs nélkül. A Juhász Józsi barátomat szeretném megemlíteni, és a 3M-es csiszolópapírt, amit 5 sor gyémántszemcse van, Bécsből, Luxemburgból, Ausztriából járnak hozzám élezni, valamelyik nap este 11-ig éleztem egy konyhakis készletet, meg is állálták, de szóval hihetetlen, olyan 100-120 kést tudok vele megélezni, mert 5 sor gyémántszemcse van benne, mondjuk aranyára legyen értékű, de a 65 rockveles acélt meg tudom mutatni a Vanadis 10-en, mikor bejönnek hozzám a kuncsaftok, megfaragom vele a biskaudat, a Véner 40-34-et, ami nem eszhető rozsdamentes, és a penge a 65 rockvelével faragja, képzeld el, a bicskának az oldala. Lehidal mindenki, mikor meglátja.
Szimbólumokról is beszélnünk kell. Farkas, hiúz, párduc, teve, oroszlán, bőgőszarvas, hogy csak néhányat említsek, azok közül, a szimbólumok közül, amelyek nagy a debreceni vadak, sándoros késekre és bicskákra rákerülnek. Mitől függ a szimbólum?
Na most, ha visszamegyünk Diógyőrbe, mert én diógyőri gyereknek szoktam mondani magamat, még a dr. Cserbalajos szeretném megemlíteni, azt mondta, hogy diógyőrésznek születni lehet. Tehát ez így van, és én erre büszke vagyok, ugyanis ebbe az utcánkba, ahol itt is tele volt az utca diófákkal kezdve, tehát ezért lett a neve tulajdonképpen Diógyőr, és ezek a szimbólumokat, ezek a vadászati jelképek. Még meg kell említenem, hogy volt itt 2 régi gyár, a leinkázható művek, én ott tanultam meg tulajdonképpen a vaszaszakvát, volt egy szakközép és érecském, közben TF-et végeztem 4-6-os államvizsgával, súlyemelő szakedző voltam, sportvonalon és 26 érmet hoztam. Itt a sportcsarnokban lettem magyar bajnok, az érmeim azok ki vannak téve a sportcsarnokban. A miskolci szimbólumokhoz, tehát van a lilafüred, a régi törtokokban meg tudom mutatni, hogy a szarvasbika benne volt, akkor az őskohónak az emblémája, a lilafüredi palota szállónak az emblémája. Ha diógyőrök vagyunk, akkor használjuk a saját gyökereinket, így van. A tölgyfelevél, az a vaddisznó, a szarvasbika, ez meg ma vadászati jellegűek, de hát itt van a legbüszkébbek, amire vagyunk, mikor a japánokat elvittem a diógyőri várba, hát nagyon-nagyon tetszett nekik a dolog, tehát maga a diógyőri vár. Ez a diógyőri vár, hogy egy vadászkönyvet 100 oldal piszkozatot írtam, és az lenne a címe, hogy Diógyőri vadászkések bicskák. Ezzel tulajdonképpen a régi acélgyártásnak is emléket tudnánk állítani, a Juhász Józsi barátomnak, akitől megtanultam a késeket, és már sokan nincsenek köztünk. Tehát megérdemelni ez a Diógyőr ezt a könyvet, hogy meg tudjuk csinálni, mert ezt a tudást, ami az én birtokomban van, ezt egy művészeti centrumot szeretnék a saját lakásomból, ha kell, a városra hagyom. Tehát ezt a tudást át kell adnom valakinek, úgy, mint a tibeti orvosok, mert ha a tudás elvész, akkor hihetetlen csoda vészel.
A riportra készülve megemlítette azt, hogy a farkas szimbólum a kedvence. Miért?
Mondom, miért. Azért, mert mikor a dr. Serbúr segített az első szórólapba, ott egy ülő farkas van, mert a farkas a kedvencem. Van egy olyan különleges bicska, az pedig egy amerikai gyűjtőbarátom birtokába áll, és ő ezüstből tetette be a farkas fejet. Tehát a bicskának a két oldalába, tehát az ezüstből volt a farkas fej. Na most tulajdonképpen ezzel a neve volt bizonyítva, hogy Farkas Istvánnak hívták, és az ezüstből volt a farkas fej. Szóval ez egy csodálatos dolog, és hát hihetetlen dolgokat lehet tulajdonképpen produkálni. Egy miskolci gyűjtő birtokában van az öt nagy vaddal, az elefánt, látod, a Pádusznak a bajuszát lehet látni, az pedig egy miskolci gyűjtő, és még csak annyit, hogy a felesége vette a férjének a bicskát, és nem, az is elég húzós ár volt.
Jelenleg milyen munkákon dolgozik?
Na most, hál' Istennek, nagyon sok munkám van, most már kezdek egy kicsit nem kifáradni, kimerülni, de csinálok Győrbe két luxusbicskát, három darab hattoriból lesz kell ezt majd. Négy évig a film szakmának az elnöke voltam, ott zsűrizni jártunk, sok új munka van, hál' Istennek, és igényes dolgok.
Milyen jövőbeli tervei vannak?
Tehát Japánba kimenni, meg szeretném csinálni ezt a diógyőri késkönyvet, vagyis hát a diógyőri kések bicskákat, és akkor a múltnak át tudnánk adni valamit. Idáig is boldog vagyok, mert olyan embereknek dolgoztam, ami a DS logó bele van téve, híres politikusoknak, csak egy Kemény Dénes nevét, egy Pol Péter nevét említem meg, vagy a Bárándi úrét, akivel nagyon sokan tegező viszonyba is kerültek, és kikérem az ő bölcsességüket, mert ő nélkülök azt szoktam mondani, hogy a világ nem elég kerek.
Elgondolkozott már azon, hogy mit szeret ebben a szakmában, amelyet közel 40 éve végez, és 17 éve késes népi iparművész.
Na most mondom a lényeget. Mikor azt szokták mondani, hogy a vérrel áldoz az ember az acélját, 12 darab ilyen szalonázó bicskát csináltam, és mikor a pengét nekem a korongra, azra a gyémánt szemcsés korongra így rá kell nyomnom, mikor élezem, akkor úgy átmelegszik az acél, hogy leégeti a hámréteget mondjuk a kezemről, és a vér rácsorog, itt akkor egy hetet ki kell hagynom, tehát magyarul vérrel áztatom az acélokat. Na most, hogy mi a legnagyobb öröm, elmondom. Az az öröm, mikor ránézek, láttad a legszebb késdíjjal azt az örömöt, hogy azért 2500 késből elhozod, mikor átadom azt, amit megrendeltek, megálmodott, hogy ő mit szeretné a csonttal kapcsolatban, a nyélig, a tokig, és egy az egybe ugyanazt látja, azt az örömet a vevőnek az arcán, meg az, hogy 10 évig használnak egy késkészletet, az a másik öröm. Csak minőséggel szabad dolgozni, azokat a mestereket kell kiválasztani tokba, szígyártóba, srimsóba, bulinóba, akik a legjobbak, és akkor leszel tulajdonképpen világszínvonalon. És az öröm. Az öröm az a legnagyobb dolog, és azt tart fiatalon tulajdonképpen, mert meg a sportnak a múltja.
Debreceni Sándor késes népi iparművésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Virágvasárnapi adásunk témái:
14. Leó pápa virágvasárnapi homíliája. Krisztus, a béke királya kiáltja a keresztről, tegyétek le a fegyvereket. Leó pápa úrangyala imája és felhívása a háború áldozatává vált tengerészekért. A Vatikán városi kormányzóság közleménye a nagyheti szertartások virágdíszeiről. Leó pápa homíliája. Krisztus a béke királya kiáltja a keresztről. Tegyétek le a fegyvereket. A Szent Atya március 29-én délelőtt 10 órai kezdettel a Szent Péter téren tartotta meg a virágvasárnapi szertartást, az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulását felidéző körmenettel, majd az utána bemutatott szentmisével. A Máté Passió felolvasása után 14. Leó pápa homíliájában Krisztusról, a béke királyáról emlékedett, aki a golgotai keresztéről ma is oda kiáltja a világnak: Isten szeretet, legyen irgalmas a szívetek, tegyétek le a fegyvereket, ne feledjétek, hogy testvérek vagytok. Virágvasárnap, mediterrán nevén pálmás vasárnap, délelőtt 10 órakor kezdődött a Szent Péter téren az ünnepi liturgia, amelyet 14. Leó pápa vezetett. A szenvedés és vértanúság piros színű ruhájába öltözött asszisztencia, köztük a pápai ház bíboros és püspök tagjai, a Szentatyával együtt a Szent Péter tér közepén álló obeliszkhez vonultak a kezükben tartott pálmaágokkal. Az egykori Gaius Nero féle cirkusz közepén álló obeliszk tövénél szenvedett vértanúhalált az egyszerű galileai halász, Szent Péter, akire az Úr Jézus az ő egyháza vezetését bízta. Az obeliszket az új bazilika felépítése és a Szent Péter tér kialakítása után 1568-ban szállították nagy gonddal mai helyére. Latin felirata ma különösen is beszédes: Ecce crux domini, fugite partes adversae, vicit Leo de tribu Juda. Magyarul: íme az Úr keresztje, meneküljetek ellenséges felek, Júda törzsének oroszlánja diadalmaskodik. Leó pápa az üdvözlés után ezekkel a szavakkal fordult a jelenlévőkhöz: kedves testvéreim,
fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori.
A nagybőt eleje óta szívünket bimbánattal és jó cselekedetekkel már előkészítettük. Ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszt hordozásban, ugyanúgy feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. A felhívás után a pápa szentért vízzel meghintette az ágakat. Könyörögünk, mindenható örök Isten,
benedici questi rami di olivo.
Szented meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. A diákonus ezután Szent Máté könyvéből felolvasta az Úr Jézus jeruzsálemi bevonulásáról szóló részt.
Quando furono vicini a Gerusalemme.
Jeruzsálemhez közeledve az olajfák hegyére Betfagéba értek. Jézus elküldte két tanítmányát ezekkel a szavakkal: menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele a csikóját. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket. Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendőlt: mondjátok meg Sion lányának, íme a királyod érkezik, szelíden, szamárháton ülve, egy teherhordó áll a csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhúzták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jő, Hozsanna a magasságban. Amikor bejött Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: ki ez? A tömeg pedig ezt felelte: ő a próféta, Jézus, a galileai Názáretből. Az evangélium után a Szent Atya így indította a körmenetet: kedves testvéreim, kövessük a Jézus ünneplő nép példáját, és induljunk békével, Krisztus nevében. Amen. A pápai asszisztencia ekkor a bazilika homlokzata előtti oltárhoz vonult, ahol a virágvasárnapi szent mise az olvasmányokkal, majd a Szent Máté evangéliuma szerinti passióval, Urunk szenvedés történetével folytatódott. A passió után Leó pápa rövid és költői ihletési homiliát mondott. Kedves fivéreim és nővéreim! Ahogy Jézus a kereszt útját járja, mi mögötte állunk, és az ő nyomdokait követjük.
Mentre Gesù percorre la via della croce.
Így vele együtt járva emlékedünk az emberiség iránti szenvedélyén, megtört szívén és a szeretetből nekünk ajándékozott életén. Kezdte beszédét Leó pápa. Most Jézusra tekintünk, aki a béke királyaként mutatkozik be.
Che si presenta come re della pace.
Miközben körülötte háború dúl. Ő, aki szilárdan áll a szerítségben, míg másokat erőszak gyötör. Ő, aki simogatásként ajánlja magát az emberiség számára, miközben mások kardot és botot ragadnak. Ő, aki a világ világossága, miközben sötétség borítja be a földet. Ő, aki azért jött, hogy életet hozzon, miközben beteljesedik halálra ítélésének a terve. Jézus, mint a béke királya, az Atya ölelésében akarja megbékéltetni a világot, és lerombolni minden falat, amely elválaszt minket Istentől és fele barátainktól, mert ő a mi békességünk. A béke királyaként Szamárháton, nem pedig lovat nyergelve érkezik Jeruzsálembe.
Entra in Gerusalemme in groppa un asino.
Beteljesítve az ősi proféciát, amely a messiás eljövetelének örömére szólított fel. Újjon Sion leánya, zengi éneket Jeruzsálem leánya. Nézd, közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jő, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Szétzúzza Efraimban a harci szekereket, Jeruzsálemben a méneket. Széttörő a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek. Uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. A béke királyaként, folytatta a pápa homíliáját, amikor egyik tanítványa kardot ránt, hogy megvédje, és lecsap a főpap szolgájára, azonnal megállítja, mondván: tedd vissza hüvelyébe a kardodat, mert aki kardot fog, kard által vészel. A béke királyaként, miközben szenvedéseinket viselte, és bűneinkért átszúrták. Megkínozták, s ő alázattal viselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leülni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Nem fegyverezte fel magát, nem védekezett, nem vívott háborút. Megmutatta Isten szelíd arcát, aki mindig elutasítja az erőszakot, és ahelyett, hogy megmentette volna magát, hagyta, hogy keresztre feszítsék, és így átölelje az emberiség történelmének minden helyén és idején felállított összes keresztet. Testvéreim, folytatta a pápa, ő a mi Istenünk. Jézus a béke királya, olyan Isten, aki elutasítja a háborút,
un Dio che rifiuta la guerra.
Aki senki sem használhat fel a háború igazolására, aki nem hallgatja meg a háborút folytató kínáit, és elutasítja azokat, mondván: Még ha meg is sokszoroznátok imáitokat, nem hallgatnám meg, kezeitek vérrel vannak borítva, idézett Izaiás prófétától. Ránézve ő rá, akit értünk keresztre feszítettek, látjuk az emberiség keresztre feszítettjeit. Az ő sebei között látjuk a mai sok férfi és nő sebesüléseit. Az atyáv intézet utolsó kiáltásában halljuk a letört, a reménytelen, a beteg és a magányos emberek sírását. És mindenek előtt halljuk az erőszakától elnyomottak és a háború összes áldozatainak fájdalmas nyögdécselését. Krisztus a béke királya, még mindig kiáltja a keresztjéről. Isten szeretet, legyen irgalmas a szívetek, tegyétek le a fegyvereket, ne feledjétek, hogy testvérek vagytok.
Dio e amore, abbiate pietà, deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli.
Isten szolgájának Tonino Bello püspöknek a szavaival a Mária a mi korunk asszonya című írásából szeretném ezt a kiáltást a Szent Szűz Máriának ajánlani, aki fia keresztje alatt áll, és ma is a keresztre feszítettek lábainál sír. Szűz Mária, a harmadik nap asszonya, adj nekünk bizonyosságot arról, hogy mindennek ellenére a halál többé nem fog hatalmat gyakorolni felettünk, hogy a népek igazságtalanságának napjai meg vannak számlálva, hogy a háborúk vakító villanásai alkonyati fények kihalványulnak, hogy a szegények szenvedései utolsó leheletüket veszik, és hogy végre az erőszak és a fájdalom minden áldozatának könnyei hamarosan elapadnak, mint a dér a tavaszi napon, zárta virágvasárnapi homíliáját 14. Leó pápa. Leó pápa úrangyala imája és felhívása a háború áldozatává vált tengerészekért. A virágvasárnapi szentmise zárókönyörgése után Leó pápa felhívásra fordult a hívekhez, imáikat kérve, hogy szűnjenek meg a háborús konfliktusok. Kedves fivéreim és nővéreim! A nagy hét kezdetén minden eddiginél közelebb vagyunk imáinkban a közel-keleti keresztényekhez,
vicini con la preghiera ai cristiani del Medio Oriente,
akik egy szörnyű konfliktus következményeit szenvedik, és sok esetben nem tudják teljes mértékben átélni e szent napok szertartásait. Miközben az egyház az Úr szenvedésének misztériumát szemléli, nem feledkezhetünk meg azokról, akik ma valóban osztoznak az ő szenvedésében. Megpróbáltatásuk mindenki lelkismeretét kihívás elé állítja. Imádkozzunk a béke fejedelméhez, hogy támogassa a háború által megsebzett népeket, és nyissa meg a megbékélés és a béke konkrét útjait. Az Úrra szeretném bízni a háború áldozatává vált tengerészeket is. Imádkozom az elhunytakért, a sebesültekért és családjaikért. A föld, az ég és a tenger az életért és a békéért lett teremtve. És imádkozom minden tengeren elhunyt migránsért, különösen azokért, akik az elmúlt napokban vesztették életüket Kréta szigeténél. Köszönöm és köszönetet mondok mindnyájatoknak, rómaiak és zarándokok, akik részt vettetek ezen az ünnepen. Most együtt fordulunk Szűz Máriához, és minden imáinkat az ő közben járására bízzuk. Engedjük, hogy vezessen minket ezeken a szent napokon, hogy hitteli szeretettel kövessék Jézust, a mi megváltunkat.
Perseguire con fede e con amore, Gesù, nostro Salvatore.
A felhívás után imádkozták együtt az úrangyala imát, majd a Szent Atya áldást adott. A szent misét követően azonban nem vonult vissza az apostoli palotába, hanem a fehér pápa mobilon körbejárta a Szent Pétel teret. Leó pápa gesztusában minden bizonnyal szerepet játszott a szeretettel és kegyelettel teli emlékezet, amely pontosan az egy évvel ezelőtti húsvéthoz kapcsolódott Ferenc pápa személyéhez és élete utolsó nagy gesztusához. Több hónapos kórházi kezelése után, immár tudva, hogy nagyon súlyos beteg, a számára oly kedves hívekkel akarta megünnepelni a húsvétot. Immár történelem az a gesztus, amelyre hűséges beteg ápolója vette rá, hogy Szent Atya, miért is ne mehetne ki a hívek közé? Mire Ferenc pápa rájellemző módon gyorsan döntött és váratlanul, de mindenki nagy örömére megjelent a Szent Péter téren, és körbejárva az autóval, a pásztor még egyszer láthatta anyáját. Bizonyára megtelt hálával a szíve, és immár készen lett arra, hogy meghallja, mintegy 19 órával később a haza hívó szót. 2025. április 21-ét írtak akkor. Húsvét hétfője volt. A Vatikán városi kormányzóság közleménye a nagyheti szertartások virágdíszeiről. A nagyhét ünnepségén több ezer sokszínű virág és növény díszíti majd Olaszországból és Hollandiából a Szent Péter teret és a vatikáni Szent Péter bazilikát. Elrendezésüket és művészi alkotásaikat a Vatikánvárosi Állam infrastruktúrális és szolgáltatási igazgatósának kertészeti és környezetvédelmi szolgálata végzi, együttműködve azokkal, akik a növényeket és a virágokat adományozták. Virágvasárnap, március 29-én 120 pálmaágat és 120 ezer olajfa ágacskát osztottak szét a Szentpéter téren, melyeket az Umbria régió olajvárosainak nemzeti szövetsége biztosít. A Città dell'Olio, az olajvárosok küldöttsége jelen volt Rómában az ünnepség alatt. Kapható volt a kormányzóság által vásárolt és San Remo-ból származó hagyományos palmurellis, vagyis a vékony és hosszú pálmalevelekből szőtt kereszt és sokféle forma, amelyet a hívek a körmenet során tartanak a kezükben. A pálmalevél díszeket március 24-én kedden áldották meg a Ligur tengerparti város San Siro székesegyházában. Húsvét vasárnapján, április 5-én a Szent Péter teret több ezer Hollandiában termesztett virág és növény díszíti majd. A dekorációt holland virágkötők és dekoratőrök nagylelkű adományainak köszönhetően készítik. Idén van 40 éve annak, hogy Hollandia először ajándékozott virágot 1986-ban Szent II. János Pál pápa iránti tiszteletből. A kezdeményezést a kezdetektől fogva az ágazat önkéntesei támogatták, a Holland Püspöki Konferencia és a Blumen Pracht Rome alapítvány támogatásával. A dekoráció a következőkből áll. 65 ezer tulipán, narcisz, jácintagyma és mini narcisz, 220 fehér és narancssárga ibolya, 7800 virág, köztük rózsa, szarkaláb, anturium, másképpen vitorlásvirág, krizantém, gerbera és nyári viola. Ezen kívül még 80 azálea és 600 hosszú fűszfaág, hosszú eukaliptusz ágak és különféle zöld növények. Mielőtt Róma felé indultak volna, ezeket a virágokat március 31-én kedden megáldja a rotterdami püspök, a holland püspöki konferencia elnöke a Lisszei Kajkenhof virágparkban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, virágvasárnapi adásunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Határgyőző. Minden reggeli áldás. Isten, ha vagy,
irgalmaszton irgalmaz az irgalmatlannak. Ki hol, ha van, le rárohanva, torpanj meg előtte. Szörnyet ne halljon a boldogtalan. Legyen zsibbadt maradtom maradása, amerre festett képed elhalad. Úgy legyen annál béna megállása, hogy lássa te sújtó irgalmadat. Terjeszd ki jóságodat a rontóra. Áraszd ki mennyed súlyos melegét hamuhintőbe, rongya szaggatóba. Ne fogadd el, legyen ingyen elég. Ne ahogy szeretné, lakolton lakolva, semmisz ki poklából, ne lelne mást, kötényed előtt is csak a jó előre odalökött, teljes feloldozást. Nyelve, görcse, imája, füstje felfelé szálljon, úgy, amint nem illeti meg. Belekiált, puszta visszakiáltson, add magad, mint még soha senkinek. Add nagy tisztességed a sivalkodónak. Verd ki kezéből a mérget, a kést. Talpán velőkig érezten érezzen pajzsodon feltartó gondviselést.
Határ Győző Minden reggeli áldás című versét Szegvári Menyhért mondta el. Határ Győző építész, Kossuth Díjas magyar író, költő, műfordító, filozófus, gyomász született, 16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, de abbahagyta, mert felvételt nyerte a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, ahol 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt falta a filozófusokat, valamint megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául, angolul. Építészként még diploma előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott, 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntető századba tették, ahonnan 1944 végén korábbi rabtársa segítségével sikerült megszöknie. Pestre menekült, a svédház lerohanását egy szekrény felső polcán elbújva élte túl, a szovjetek bevonulása után szerencséje és orosz tudása életmentőnek bizonyult, többször mentett meg nőket, asszonyokat az óvóhelyekre bebetörő katonák erőszakoskodásaitól. A béke beköszöntével nehéz keserű évek következtek, a pártmafia mindenhol utolérte, a Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 1949 közepén elhatározta, hogy disszidál, ám a határ közelében elfogták. A szegedi fegyház és börtönbe került, ahol vallatták, aminek következtében a bal fülére elveszítette a hallását. Miskolcra szállították a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére. Itt ismerkedett meg Cifra György zongora művésszel, akit kőfaragásra osztottak be, és csak fortélyok árán tudta megkímélni a kezét. Szabadulása után egy évet az állami ipari tervezőirodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 1957-76 között a BBC magyar adásának munkatársa volt, 25 éven át angol diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. Két héttel halála előtt részt vett az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából a St. James palotában Károly trónörökös jelenlétében és fővédnökségével rendezett megemlékezésen. Az író 56-os visszaemlékezéséből olvasott fel. 2006. november 27-én hunyt el Londonban.
Imája.
Szent Ágoston imádsága. Uram, eladott rabszolgaként kiáltok hozzád, hallgass meg, ki minket megváltasz. Eladtam magam a gonoszság birodalmának, és fizetségként megízleltem a tiltott fa fukaruladott élvezetét. Ezt kiáltom, hozd egyenesbe, amit én elrontottam, vezesd lépteimet a te szavaid szerint. Egészen meg vagyok görnyedve gonoszságom súlya alatt, a te szavad azonban az igazság zsinór mértéke. Uram, egyenesíts ki engem a te igazságod mértéke szerint. Amen.